Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Kovács Zsolt, öngondoskodásért felelős miniszteri, biztos a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok. Úgy tűnik, hogy működik a lakásbiztosítási kampány, a Portfólió gazdasági portál az alkuszok adatai alapján már 60%-os díjkedvezményes ajánlatot is talált. Ez volt a cél, vagy ez volt az egyik cél, amikor neki mentek a márciusi váltásnak?
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát egy évvel ezelőtt, amikor ugye ez megfogalmazott a jogszabályokba, akkor azért egy komplex cégrendszert próbáltunk felvázolni, saját magunknak is, és nyilván a piacnak is. Tehát egyrészt volt az a cél, hogy éreztük, hogy ez egy kicsit úgy be van állva ez a piac. Tehát régóta sok nagy szereplő ugyanazt csinálja, előbb-utóbb ez azt is jelentette, hogy az ügyfelek is hozzászoktak mindenhez, az évenkéti díjemelésekhez, a változatlansághoz, a változatlan feltételekhez. Tehát volt egy olyan, ami arról szólt volna, hogy akkor legyen egy kis mozgás, egy olyan dolog történjen, ami egyébként nyilván ezen a piacon van a legnagyobb hatással, hogy az egész társadalmat nézzük. Aztán volt az a nem titkolt cél, hogy össze lehet hasonlítani különböző akár külföldi, akár hazai statisztikákat más termékekkel, és látszott, hogy egyébként itt azért a díjak úgy szép lassan mennek fölfelé, és nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy azért az olcsóbodás, vagy a nagyobb fajta verseny, ez kevésbé látszik. És hát a harmadik az pedig az volt, hogy olyan drasztikusan változott meg ugye az a fajta ingatlanpiac, amit nyilván lakásbiztosítások leginkább érintenek, hogy ezt azért úgy frissíteni kellett. Frissíteni kellett abban a tekintetben, amiről kevesebbet beszélünk, hogy ugye a banki hitelekhez kapcsolódó kötelező lakásbiztosítások piaca is azért nagyon úgy tűnt, hogy egy ilyen aránylag egyértelműen beállt piac, bemegyek egy adott bankhoz, akkor ott felajánlnak nekem egyféle terméket, és akkor azzal a termékkel kijövök, tehát volt egy ilyen szempont is. És nyilván az is, ahogy egyébként az ingatlanárak, vagy akár a felújítási és építési költségek mentek fel az elmúlt 3-5 évben különösen, ez nyilván a biztosításokkal is le kellett követni. Tehát mindez. Ez hozzájárult.
Jó, de hát én olvasom a KSH adatait, 4,5 millió lakó ingatlan van, ebből 3,3 milliónak van is lakásbiztosítása. Akkor a mennyiséggel nincs baj? Valami mással kell, hogy baj legyen.
Hát a mennyiséggel is baj van, mert ha most az öngondoskodás szót nézzük, akkor ugye sokféleképpen lehet gondoskodni az emberek magáról, nyilván lehet hinni abba, hogy velem nem történik meg, lehet félretenni pénzt bármire, meg lehet rekötni egy biztosítást. Tehát hogyha tőlünk eltérő kultúrával rendelkező országot nézünk, akkor sokszor természetesen jól a társadalomban, hogy mindenre is próbálnak megoldást saját maguknak az emberek öngondoskodás formájában becsomagolva kapni, ami azt jelenti, hogy akár 4,5 millió ingatlanra is lehetne lakásbiztosítás. És nyilvánvalóan ez azt jelenteni, hogy akkor senkinek nem kéne attól félnie, hogyha történik vele valami, már pedig 1,2 millió lakásra sok minden történhet, akkor egyébként annak olyan hatásai lesznek, amit ő nem fog tudni menedzselni. Tehát ilyen tekintetben én azt gondolom, hogy a jó, nagyon jó száma 3,3, vannak olyan országok, ahol ez a szám kisebb, ugyanakkor vannak olyan országok, ahol ez a szám nagyobb. És egyébként nyilvánvalóan logikusan adódik, hogy erőteljes kapcsolódás van abban, hogy egy adott ország mennyire ragaszkodik a saját ingatlanokhoz, saját tulajdon ingatlanokhoz, és hogy egyébként ennek a biztosítottsági foga milyen.
De mi nagyon ragaszkodunk a saját ingatlanokhoz, az az életünk munkája. Abba teszünk bele mindent. És ehhez képest nem elég jól biztosítjuk?
Hát, hogyha 1,2 millió olyan ingatlan van, ami nincs biztosítva, akkor nem elég jól. Mert az elég jó, az ebbe a tekintetben nyilván 100% lenne, hiszen vannak ebbe olyan ingatlanok, amit egyiket egyszerűen csak azért nem biztosítunk, mert nem lakunk benne. És akkor azt gondoljuk, hogy ha nem lakunk abban az ingatlanban, akkor mégis mindegy, hogy mi történik az ingatlannal. Mondjuk, hogy biztos ismeri mindenki ezt az érzést, vagy legalábbis már hallott róla, hogy nem tudom, a kiskerti csap eltört.
Elfagyott.
És éppen,
megömlik a víz.
Fél éve folyik a víz, és éppen eláztatott valamit, és éppen egyébként ki kell fizetni nem tudom hány ezer köbméternyi elfolyt vizet. Tehát ezek mind olyan dolgok, amire lehet azt mondani, hogy nekem szerencsém lesz. Globális felmelegedés, nem jönnek a fagyok. Tehát egy csomó mindennel föl tudja az ember oldani ezt a típusú félelmét vagy aggodalmát, de valójában a végső jó feloldása a dolognak az, hogyha egyébként az ilyen kockázatokra van valamilyen típusú megoldásom. Ergo 4,5 millió ingatlan.
De mi vagyunk kevésbé fantáziadúsak, fogyasztók, a biztosító cégek nem elég fantáziadúsak, vagy nem eléggé reklámozzák, hogy akár még az eltört csapra is tudnak terméket ajánlani. Tehát ki mulaszt, vagy ki nem elég gyors?
Hadd lépjek egyet hátrébb. Tehát ez a miben szocializálódtunk kérdése. Tehát nyilvánvalóan, ha a szocializáció az úgy zajlott, hogy 20-30 évvel ezelőtt bekopogtatott hozzám egy ügynök, és az elmondta, hogy akkor éppen aktuálisan mi volt, amire megoldást kéne találni, akkor lehet, hogy ez ott beégett nekem 20-30 évvel ezelőtt, és hogy azóta voltak-e változások, föltettem-e napelemet a tetőre, kicseréltem-e az okos tévémet, vagy bármi egyéb, akkor ez erre nem biztos, hogy meg lesz automatikusan mindenkinek az, hogy akkor kéne valamit tenni.
De az indexálás nem jó erre?
Az indexálás az nyilvánvalóan jó arra, hogyha mindenki mindig elfogadja az indexálást, akkor persze, az már majdnem megoldja a problémát. Nyilván arra kevésbé tud megoldást jelenteni, hogyha valamiért az általános indexálás és valamelyik speciális részterületet, például az ingatlanoknak az érték növekedése, ugye elválik egymástól. Mert gondoljunk csak arra, hogyha hirtelen valahol 100%-kal emelkedett meg a négyzetméter ár, mert ugye láttunk ilyet az elmúlt 5 évben. De mondjuk, hogy ebből az építőipari árindex csak 30-40-50%-ot tudott lekövetni, minden más az ugye egyébként vagy a növekvedésből egyébből fakad, akkor értelemszerűen mindenre nincs megoldás. Hiszen arra a végső helyzetre, hogy azzal az ingatlanon történik valami visszafordítatlan, arra nyilvánvalóan csak részben fog tudni az indexálás is választ adni. És egyébként ezzel kapcsolatban az a jó hírem van, hogy ebben nem is nagyon vitázik senki. Tehát az egyik fő üzenete, ugye korábbi kérdésére is visszautalva, az volt, hogy mi volt a cél. A cél az például az volt, hogy ez a fajta modernizálási kérdés, ez a fajta nem történik semmi kérdés, és az a kialakult úgynevezett alulbiztosítottsági dilemma, ami abból fakad, hogy nem szól akkora összegre a biztosításom, amekkorára kellene, hogy szóljon, hogy történik velem valami, arra nyilván ez a fajta figyelemfelhívás egy megfelelő eszközzel bírhatott.
Jó, de mi a jó biztosítotti hozzáállás? Hogyha veszek egy lapos tévét, akkor módosítatom a biztosításomat? Az 1 millió forint is lehet egy
megfordítom
ilyen.
A dolgot. Azt gondolnánk, hogy az a jó biztosítotti hozzáállás, hogy hú, hát ezt olcsón megkaptam. És akkor, ha nem vallom be, hogy egyébként nekem milyen ingatlanban milyen ingóságaim vannak, akkor olcsóbb lesz a biztosításom. Lehet így is. Nincs ez semmi gond. Csak amikor nem vallottam be, és akkor történik valami, és mondjuk a biztosítóhoz, hogy hát egyébként nekem ez itt volt, és akkor biztos azt mondja, hogy hát ez se volt benne. Önnek azt mondta, hogy 50 ezeres a tévéje, 50 ezeret térítünk. Nem tud bele új tévét venni? Bocsánat. Ha azt mondta egyébként régi a laptopja, de valójában most nem tudom, egy valami nagyon drága laptop 1 millió forint lenne, akkor azt se tudjuk megtéríteni. Tehát ez a jó biztosítotti hozzáállás az nyilván az, hogy nem lehet átverni a szolgáltatót azzal, hogy én majd nem mondok meg neki valamit. Mert a szolgáltató, jelen esetben a biztosító nagyon exaktul fölfogja azokat a dolgokat listázni, amiket ő nézni fog. És hogyha egyébként azok a dolgok úgy van a kipipálva, hogy ja, én azt hittem, hogy rendben vagyunk, és a végén nem derül ki, rendben vagyunk, akkor nyilván ebből a biztosított fog rosszul kijönni.
Tehát nekem arra kell törekednem, mint biztosítottnak, hogyha baj van, akkor az eredeti állapotot a biztosító az én díjbevételeim alapján adott szolgáltatással állítsa helyre.
Tehát ne csapjuk be magunkat. Tehát szerintem ez a jó gondolat, hogy azért, mert és tudjuk, hogy persze mindenki arra gondol, egy életbiztosítás, hogy nem mondom meg a betegséget, meg egyébként, de ezek se jó megoldások, mert ez is ki fog derülni. Ma már, ugye, hogyha az egészségünkről beszélünk, olyan digitális adatbázisok épülnek föl, gyakorlatilag.
Benne vagyunk a felhőbe,
hogy arra gondolni, hogy majd nem derül ki, hogy egyébként nekem már volt valami akkor, amikor egyébként a biztosítást kötöttem, ugyanezt nyilván lefordíthatjuk a lakásbiztosításokra is.
Beragadtunk? Vagy beragadt a magyar biztosítotti közösség a régi lakásbiztosításaiba?
Bele is ragadtunk abban a tekintetben, hogy különböző felmérések alapján 5-7 évente nézünk rá a biztosításunkra. Ugye valójában ez még mindig az arról szól, amire eredetileg kötöttük, lekövette azokat a feltételváltozásokat, amik egyiket nyilvánvalóan az életünkben megváltoztak. Tehát van egy ilyen is, hogy ez a hátradőltem, rendben vagyok, megvan, köszönöm szépen, majd ha probléma lesz, akkor foglalkozok vele, de nem csak akkor kell vele foglalkozni.
Van, de nem tudom, hogy mi van benne.
Ugye sokszor elmondom példaként, hogy bizonyos generációk, és nyilván itt a különböző XYZ generációk valószínűleg nem is tudják, hogy biztosítást kötni kellene. Tehát ugye, és ők is elérnek ebből a korba, ismerjük azt a tipikus helyzetet, hogy akkor eljön a gyerek egyetemre egy másik városba, és akkor ott veszünk neki egy lakást. És valószínűleg nem a gyereknek jut eszébe, hogy erre biztosítást kell kötni, holott egyébként őnek is eszébe juthatna. Tehát ez is egyfajta ilyen beleragadási effektus, hogy bizonyos generációknak ez nincs meg, tehát föl kell hívni a figyelmet. És egyébként, amikor a biztosításba való beleragadásról beszélünk, akkor szerintem az is legalább annyira fontos, hogy nem értik és ismerik, hogy ez hogyan változott. Tehát, hogy egyáltalán milyen olyan megoldások lehetnek, milyen olyan új feltételek lehetnek, gondolok itt, amit mostanában sokan kínálgatnak, főleg most a kampány kapcsán, asszisztencia szolgáltatások.
Az magyarul azt jelenti, hogyha csöpög a csap, és nem tudom én megjavítani, megbuherelni otthon, akkor a biztosító küld egy olyan embert,
pontosan,
akivel tehát, aztán elszámol?
Így van, és azt elismeri azt a költséget. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik lehet, hogy 10 évvel ezelőtt mindenki azt gondolt, hogy nekem megvan a saját vízvezetékszerelőm, megvan a saját üvegesen, megvan a bárkim. Én nekem ez egy állandó visszatérő helyzet, hogy
vadászni kell ezeket az embereket.
Egyrészt meg amikor az ember fölhív valakit, aki azt hitte, hogy még az, de már mondja, hogy én már teljesen más csinálok.
Sőt, én is van, akit fölhívok, és megkérdezi, hogy mekkora a probléma, és ha túl kicsi, ki se jön.
Ez még a jobbik eset, de mondom, sokszor az van, hogy ezek olyan gyorsan változnak, hogy én tényleg el tudom képzelni, hogy a szüleim idejében megvolt az, hogy melyik az a 4 telefonszám, amire emlékezni kell, mert az bármikor lehetett venni, és ugyanaz az ember már 30-40 éve csinálta, és jött és csinálta. Ma ez nincs meg. Tehát ez a fajta modernizálás, mert ezt nevezzük modernizálásnak, erre vannak megoldások, és a biztosok ilyen típusú megoldásokat nyilván be tudnak árazni, és a beárazás után el lehet dönteni, hogy nekem megér ennyit ez a fajta biztonsági faktor, mert még egyszer, amit az előbb mondtam, tehát persze imádkozni mindig lehet, hogy egyébként jaj, de jó, én majd megúszom.
De hogy kell azt kiszámolnia egy nem biztosítási szakembernek, mert ez egy szakma azért, hogy melyik az a biztosítási módozat, ami neki a legjobb. És most nem arra gondolok, hogy megkérdezzük az alkuszt, mert neki is az a szakmája, hogy nekünk megmondja.
Én azt merem állítani, hogy azok a digitális összehasonlító megoldások, aggregátor oldalak, amik most már azért más termékek kapcsán nagyon kézenfekvőnek tűnnek.
Kötelező gépjármű felelősség.
Utasbiztosítások. Tehát ezek már megadják azt a fajta összehasonlíthatósági érzetet, amit az ember úgy érzi, hogy komfortos. Tehát, hogy látja az, hogy azokat a kérdéseket teszi föl, ami nekem fontos. Azokat a kérdéseket próbálja hangsúlyozni az én választásomnál, a termék árazásánál, ami nyilvánvalóan magamra ismerek. És ez nyilvánvalóan ez a lakás biztosítások kapcsán ennek a kampánynak a kapcsán fog nagyon erősen látszódni, hogy eljutottunk-e oda, ami nyilvánvalóan most összehasonlítani akarnánk, akkor a KGFB-s összehasonlítást én azért tartanám egy kicsit távolabbinak, mert az csak árról szól. Valakinek valami problémát okozok, az legyen az ő baja, én kifizettem ennek a díját, kötelező biztosítást. Az utasban már azért sokkal inkább benne van az, hogy utasbiztosítás, jó, velem történik valami, én nem akarok fizetni, tehát akkor meg kéne azt találni, hogy ha én egyébként extrém sportoló vagyok, vagy ha síelni megyek, vagy ha nem tudom, hegymászó vagyok, vagy bármi egyéb, akkor arra mi a leginkább adekvát megoldás. Mm-hmm. És erre, ha igazak a legfrissebb számok, most már 70-80%-ban ezeken az aggregátor oldalakon keresztül találják meg az emberek a megoldást. És egyébként talán még ez, ami segíthet ebben ennek az elterjedésében, hogy az elmúlt 1-2 évben a legjobban egyébként az utasbiztosítások mennek. Tehát azt jelenti, hogy ez a fajta tanulási görbe, az pontosan ezeken az aggregátor oldalakon keresztül jelenik meg még fokozottabban az elmúlt években.
Arra figyele a szabályozó, meg az ellenőrző hatóság, hogy a cégek valóban összehasonlítható paraméterekkel bíró termékeket kínáljanak. Tehát nem az almát a körtével kelljen összehasonlítani.
Azt merem mondani, hogy amire ennek kapcsán föl lehetett és föl tudtunk készülni, erre fölkészültünk. Nyilvánvalóan az elkövetkező egy hónap az az összes előzetesen végiggondolt opció, szenárióhoz képest is hozhat meglepetést. Mert nyilvánvalóan sokféleképpen lehet ugyanazt a jogszabályt értelmezni, akár az elmúlt hetekben is még adtunk ki olyan állásfoglalásokat, aminek pont az volt a lényege, hogy ezeket a általunk kiskapunak látszó helyzeteket bezárjuk, hogy egyébként újabb kiskaput kinyit-e valaki az elkövetkező hetekbe, amire akár még, uram, bocsá, a kampány alatt kell valamilyen módon reagálni egy másik állásfoglással. Vagy majd, amikor a kampányt kiértékeljük, fogjuk azt mondani, hogy a jövő évi hasonlóra már erre is gondoltunk, ez nyilvánvalóan még nem lehet megmondani, de én azt merem állítani, hogy egyrészt a kooperáció elég erős volt a média, szabályozó, felügyelő és a piaci szereplők között abba, hogy tiszta helyzet legyen. És a sajtó is elvégezte azt a dolgát, hogy fölhívta olyan dolgokra a figyelmet, amire egyébként nem biztos, hogy ha nem lett volna ez a fajta nagy média figyelem, akkor egyébként oda lehetett volna mutatni. És egyébként a piaci szereplők is törekedtek arra, hogy megkérdezzenek minden olyat, ahol úgy gondolják, hogy hát kérdőjeles a dolog, és inkább legyünk biztosak. Úgyhogy én optimista vagyok, mert ez a fajta kooperatív, együttműködési logika, ami ugye egy évvel ezelőtt hoztuk ezt a jogszabályt, azért ne felejtsük el, tehát ez nem egy olyan, amire úgymond nem lehetett fölkészülni. Tehát na, tudom jól, hogy nagyon sok biztosítónak a menedzsmentjébe minden nap ezzel keltek és feküdtek gyakorlatilag az elmúlt hónapokban. Hogy egyébként ez jó legyen. Ebből a lehető legtöbbet tudják kihozni a saját maguk számára. Tehát én azt gondolom, hogy ez most talán nagyobb eséllyel zárható ki, mint korábban.
A piacot 80-82%-ban eddig uraló négy nagynak is érdeke? Hogy mostantól kezdve jól értem, akkor évente lesz márciusban váltókampány.
A négy nagynak az mindenképp szerintem az érdeke, hogyha elfogadjuk, hogy 1 millió potenciális lakásra még lehet biztosítást kötni, akkor nyilván nagyobb eséllyel indulnak.
Mert nagyok.
Nagyok, ott vannak mindenhol, könnyebben érik el nyilván azokat, akik egyébként az eddigiekben valamiért nem voltak elérhetőek. A másik, hogy nyilván az a négy nagy elsődlegesen abba szintén érdekelt, hogy azért az ő saját termékei kapcsán valami olyannal jöjjön ki, ami a saját ügyfelét meg tudja fogni. És még inkább elkötelezett lesz, és még inkább vele fog maradni. Tehát biztos, hogy erősebb ügyfélkapcsolatok is kialakulhatnak ebből az egészből. Ugye ön is említette azt a cikket, nyilvánvalóan olyan ajánlatokkal jelentek meg a nagyok már az első napokban, már sőt már a nulladik napok előtt, amit korábban nem tettek volna meg.
60% az meghökkentő.
Az meghökkentő. Tehát, és persze mindennek van két oldala, de azért azt ne felejtsük el, hogy azért egy olyan ügyfél, aki mondjuk, hogy ténylegesleg az a szembesül, hogy akkor na, ő kapott még egy nagyobb kedvezményt, az azt mondja, hogy jó, hát eddig meg voltam elégedve, most akkor egy nagyobb kedvezménnyel, akkor miért elég megelégedve. Tehát azért ez erősíthet kapcsolódásokat, amik egyébként eddig is megvoltak. Sőt, én azt mondanám, hogy nem csak az erősítés jó, hanem tudatosíthat. Tehát, hogy eddig ott voltam, mert úgy volt, úgy emlékszem, hogy ez így valamiért jó volt, most meg már kaptam egy megerősítést, hogy na ezért volt jó, ezért volt érdemes itt kapni.
Nem áll fönn az a veszély, hogy ugyanazt fogjuk csinálni, mint a kötelező gépjármű felelősségbiztosításnál, ami ugye nem nekünk fizet, hanem annak, akinek mi csináltunk kárt. Tehát ott inkább az árra megyünk, ahogy mondtuk. De mondjuk a kaszkónál már nem feltétlenül az árra megyünk. Nem lesz az, hogy a lakásbiztosításnál is elvonz bennünket az ár. És nem nézzük meg, hogy pontosan mi van benne, és hogy az nekünk jó-e, hogy ezt ránk írták-e.
Hát nagyon törekedtek az ilyen összehasonlító oldalak arra, hogy ne csak az árról szóljanak ezek a dolgok, tehát hogy megfelelő minőségi kritériumok is ott lennek mellette. Másrészt meg, hogy mondtam is, hogy a KGFB-nél szerintem az mindenki számára evidens, hogy ott valaki másnak okozok valamit.
Legyen olcsó.
Igen. És itt viszont az, hogy mindenki végig tudja gondolni, hogy vajon jó-e az, hogyha sokat kell rávárnom, nem intézik el, nem fizetik ki, és a végén én maradok a sor legvégén, akinek gyakorlatilag a csattant a hátán az ostor. Tehát én ebbe feltételezek egy nagyobb fokú tudatosságot és odafigyelést a társam egész szempontjából, és biztos, hogy ahogy pár perc ezért utaltam rá, lesznek olyanok, akik azt gondolják, hú, de jó, akkor most valamit olcsón vettem, és amit olcsón vettem, az, hogy mi van mögötte, az egy dolog, de olcsón vettem. És majd ezt nem vallom be, meg ezt nem írom bele, meg azt nem írom bele. Tehát ez mindig benne van. De összességében szerintem az egész kampánynak a logikája, legalábbis az elmúlt egy évben, amit próbáltunk ezzel kapcsolatban megfogalmazni, az volt, hogy jobb árértékarányt lehet ugyanebből a termékből nagyon gyorsan, nagyon koncentráltan elérni.
Miből fog összeállni a szabályozónak, önöknek a siker, ha nagyobb állományt vonnak be, ha az árszínvonal csökken? Nagyon sok tényezője lehet.
Igen. Tehát ugye én ugye a titulusom kapcsán ugye felelek a biztosítási piacnak a penetrációjáért. Ez egy csúnya szó, elterjedtség, nem tudom, mi lehetne a jó magyar fordítás. Ami nyilvánvalóan a legnagyobb siker az lenne, hogyha 4,5 millió lakásbiztosítás lenne Magyarországon. Tehát nincs annál jobb, mint hogy egyébként a kockázatközösség teljes körű, mindenki benne van, mert az nyilván az azt jelenti, hogy a végén mindenkinek kisebb a kockázata, és a végén mindenkinek olcsóbbá válik ettől a termék. Aztán nyilvánvalóan egy fontos dolog, hogy ugye bizonyos eddigiekben nem túl magas forgási sebességek, ilyen 10-12% kötődött újra, 13% ezeknek a szerződéseknek minden évben. Tehát az azt jelenti, hogy átlagosan 7-8 évente jutott minden szerződésre sor. Ha ezek kicsit azért jobban felgyorsulna. Nincs egy ideális szám, hogy egyébként nyilván nem 100% az ideális. És nyilvánvalóan nem is 1% az ideális. De az egy érdekes, hogy mikor voltak az emberek, a társadalom hajlandóbb több lakásbiztosítást kötni, amikor nagyon nagy volt a baj. Az utolsó rekordév a lakásbiztosítások kapcsán az az év volt, amikor nagyon sok árvíz volt Kelet-Magyarországon is. Már nem emlékszem az évre, 2009-2010 környékén. Drasztikusan ugrott meg a következő évben a lakásbiztosítások.
De persze, mert látták a szomszéd faluban, mit csinált a víz.
És nem kívánom, hogy ezért történjen majd megint egyfajta kiugrás. Tehát sokkal jobb az, hogyha ez egy ilyen edukációs folyamat eredményeképpen egyre nagyobb arányban kötnek ilyet, egyre nagyobb irányban nézik meg, aminek hatására be tudnak épülni nyilván a modernebb megoldások, és ha ugyanazon az áron többet kapnak, az is nagyon jó. Ha persze, ha ugyanazt a jó feltételrendszert, amit az elmúlt években a biztosok kialakítottak, olcsóbban kapják meg, az is jó. És ez azt gondolom, hogy ezekből mindből összetevődik, és sokszor kérdeznek meg újságírók, hogy akkor mondjunk számokat. És persze olyan számot én is tudnék mondani, hogy a piac mit gondol saját magáról. Mert a piac nyilvánvalóan ezt sokféleképpen fölmérte, bemondta, összeadta, kivonta, és a piac azt gondolja, hogy egyébként egy 200-300 ezer szerződés ebben az időszakban újra lesz írva, vagy újra lesz gondolva. Tehát egy nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy mi korábban mondjuk egy évben volt 4-500 ezer, most egy hónap alatt is akár lehet 300 ezer szerződés. És akkor az év további részében történnek ezek a dolgok. Tehát ez mindez együtt, de kicsit visszautalva a bemutatkozásra is, hogy tehát ha az öngondoskodásnak az etosza ezen keresztül tud növelődni, hogy egyébként mindenki, aki ezzel kicsit szembesül, elkezd saját magán gondolkozni, hogy vajon most azon túl, hogy reménykedik, hogyha valami nagyon nagy katasztrófa lesz, akkor majd nem tudom, az állam megment bennünket, ugye ez egy ilyen klasszikus vélekedés.
Ha hogy túl sok embernek van nagy baja, akkor mindig az állam
szokta megmenteni. Persze, de azért azt gondolom, hogy ma Magyarország abban a szerencsés földrajzi helyzetben van, hogy kevés olyan igazi nagy, óriási természeti katasztrófa történet Magyarországon meg. Tehát az árvizek kapcsán látjuk, hogy azért utoljára olyan árvíz, ami összességében az egész országot befolyásolta volna, az nem tudom, több évtizeddel ezelőtt volt. Nem vagyunk ugye egy földrengések által sújtott övezetben, tehát kisebb földrengések előfordulnak. Tehát biztos, hogy az én extremitásoktól, amit az államnak kéne megoldani, vagy lehetne megoldani, attól kevésbé kell tartani. Ugyanakkor azt viszont szerintem mindenki érzi, hogy már pár lokális, erősebb vihar, mint ami tavaly nyár végén volt.
Megy a tető, dől a fa.
És az már olyan, hogy ott már érzi az ember, hogy hát Budapest fölött végigmegy ilyen ciklon, akkor persze, szerencsénk van, akkor nem tudom, most a harmadik kerületbe ülünk, még pont a, nem tudom, a másodiknak a szélét kapja el, szerencsénk, akkor bennünket kap el. Tehát itt már benne van egy csomó olyan dolog, amire mindenki emlékszik. Mint ahogy persze, emlékszünk a mezőgazdaság kapcsán a tavaly előtti aszályra, de az, hogy egyébként ezek az extremitások, ezek fokozódnak, ez minden napjaiban benne van.
Azokban az országokban, ahol a miénknél cizelláltabb a biztosítási kultúra, ott az oktatásban van valami, ott nyolcadikban beleverik a gyerek fejébe, hogy fiam vagy lányom, a respiró az, amikor te nem fizetsz és megállapodsz, stb. Iszonyú sok ilyen kifejezés van a biztosításban, mert ez egy szakma.
Hát kicsit tágabban indítanám ezt is, mint ahogy az öngondoskodásról is beszéltünk. Tehát dolgoztam 15 évet egy holland cégnek. Holland pénzügyi szolgáltató volt. És volt egy holland főnököm. És a holland főnököm az nyilvánvalóan addigra már egy nagyon befutott menedzser volt, tehát ő tényleg összetudta hasonlítani az országokat, sok mindent. És azt mondta, hogy figyelj Zsolt, az a nagy különbség, hogy mi Hollandiában, hogyha hozzájutunk egy nagyobb összeghez, akkor nem az történik, hogy veszünk bele egy autót, egy lakást, egy bármit, hanem az történik, hogy akkor jó, akkor félreteszünk a gyereknek, elindítunk egy programot azzal, hogy a gyereknek is hozzá kell járulni. És ő is tegyen bele, majd akkor, amikor már tud. Szerencsés esetben akkor éppen aktuálisan tud. Tehát nagyon sok dolog, én hajlamos lennék ilyen, és tudom, szociológusok biztos megköveznének, hogy azért protestáns és katolikus társadalmak között nagyon jelentős különbség van. Tehát a holland az nyilván ennek egy ektáns példája, de hogy megyünk nyugatra és megyünk északra, azért az öngondoskodásnak az etosza az sokkal inkább benne van azokban a népekben. Tehát ez az első dolog, ami egyébként nyilván kulturálisan jelentős különbségtétel. A másik az, hogy ugye nem akarnám ismételni, de hát nyilván azért hiányzik 45 évünk, ugye amikor...
Egy biztosító volt az állami biztosító.
Így van.
És amikor, annak a termékét
igen, lehetett megvásárolni. Csak abból is hiányzott, hogy akkor most tényleg mennyire kell magunkra, meg mennyire hibizhatunk mindent az államra, meg váratunk el mindent az államtól. Tehát ezek így alakulgattak, de nyilvánvalóan, ha akár visszagondolunk arra a boldog békeidőkre, amit szoktak mondani, hogy akkor azért Magyarországon hány nagy biztosítótárságnak milyen emblematikus épületei voltak, és az mennyire benne volt a hétköznapokban, és hogy az ember történelmi könyveket olvas, akkor tényleg az, hogy az egészségbiztosítás bevezetésre került, ez az össztársadalomnak egy ilyen erőteljesen kiharcolt szándéka, akarata volt. Tehát azért ez úgy benne volt a második világháború előtt sokkal inkább a
biztosítóknak bérházaik voltak, még most is van. Lehet látni
hát
a városban.
Sőt, ha csak bérházaik lettek volna, ugye olyan emblematikus épületek voltak, amik ma ugye menő szállodák. Tehát azért nagyon komolyan meghatározták a biztosítók, és nem olyan régen pont az egyik osztrák biztosítónak a vezetőjével beszélgettem, és akkor mondta, hogy hát az is a mi épületünk Bécsben, meg az is, meg az is, meg az is, 200 éve vannak. Tehát nyilván 200 év alatt ezek a dolgok kialakulnak. Tehát a kérdését nem megkerülve, tehát van ez a honnan indultunk, és milyen a társam általában, van ez a, nekünk hiányzik 45 év, amikor ezt egyébként nyilván belénk lehetett volna verni, itt inkább megszakadtak az ebbéli tudások, holott egyébként megvoltak, és benne van az is, hogy ez az elmúlt 30 évben, bár ugye nagyon sokat beszéltünk, én is különböző pozícióimban, ugye több mint 30 éve dolgozom én is a pénzügyi szektorban, ugye sokszor beszéltünk öngondoskodásról, de azért az, hogy ez az iskolai oktatásba hogy épül bele, az, hogy egyébként erről milyen szinten van közbeszéd, és tényleg itt a közbeszéd a fontos, és annak a pozitív aspektusa, ez mind meghatározó. És akkor arról még nem is beszélve, hogy ugye van az a fogyasztok vagy megtakarítok típusú dilemma, ami ugye szintén az öngondoskodás kapcsán nem megkerülhető, hogyha egyébként ez inkább egy olyan időszak volt, amikor kinyílottak a lehetőségek arra, hogy bizonyos dolgokat fogyasztani lehessen, hogy meg lehessen menni azt a lakást a gyereknek, vagy hogy le lehessen cserélni az autót, akkor ugye minden egyéb olyan dolog, ami ennek kiegészítőjeként is funkcionálhatna, lásd az előző holland példám, az ugye háttérbe szorult.
Magyarországon ma az öngondoskodásnak milyen eszközei vannak? Egy laikus is föl tud sorolni legalább 4-5.
Hát ugye egyrészt, amit talán az előző beszélgetés részletből is kiderült, tehát én azt is öngondoskodásnak sorolom föl, amikor valaki köt egy biztosítást valamire. Tehát most legyen ez az autója, legyen ez a lakása, vagy akár a saját vagy családtagjának az egészsége vagy élete. Tehát ez is egyfajta öngondoskodás, mert nem azt mondom, hogy egyébként tegyek félre minden hónap beleget az új autóra, hanem azt mondom, hogy ha valami történik az autóval, akkor majd a biztosító nyilvánvalóan helyt fog állni, és hogy ezt lakásnál lehet mondani. Tehát van ilyen értelme az öngondoskodásnak, egy ilyen nagyon tágan értelmezett megközelítése, amikor arról szól a dolog, hogy én magam teszek azért, hogy valami, ami a jövőbe bekövetkezhet, vagy bekövetkezik, és ugye itt ez a kettő között is van különbség, hogy mi az, ami feltételes, és mi az, ami biztos, arra én föl legyek készülve. És akkor itt térünk el oda, ami talán a szűkebb értelmezés, hogy hát igen, mi az, ami biztosan bekövetkezik. Biztosan bekövetkezik, hogy nyugdíjasok leszünk.
Meg hogy meghalunk. Az is biztos.
Az is biztos, így van. Tehát arra is nyilvánvalóan föl lehet készülni, de csak ugye Magyarországon ez még mindig halálbiztosításnak hívják. Ettől függetlenül azok a családok, akik egyébként ebbe a helyzetbe kerülnek, azok lehet, hogy végig gondolhatnák, vagy végig, akkor már hiába próbálnak végig gondolni, hogy mi lett volna, ha. De egyébként ez egy nehezebben megélhető dolog, ezt én értem, hogy egyébként meg is halhatunk. Tehát nyilván nem ez kell legyen a legfőbb érv, hogy egyébként meghalhatsz, mert persze meg lehet nézni statisztikákat, hányan halnak meg különböző generációkból, és akkor meg lehet magunkat nyugtatni, hogy nem mi leszünk azok. De azért ugyanaz, meg lehet magunkat nyugtatni, hogy nem a mi tetőnket viszi le a nyárvégi vihar. Meg lehet magunkat nyugtatni, hogy nem a miénk fog leégni. Tehát minden ilyet, meg nem a mi kocsinkat lopják el. Tehát minden ilyenre azért ezt a fajta megnyugvást lehet, de azt értem, hogy saját magunkról kevésbé szeretünk így beszélni. És ugye itt is az, hogy milyen kulturális közeg vesz bennünket körül, tőlünk nyugatabbra, meg északabbra, erről bátran beszélnek, és azt mondják, hogy ja, hát, hogyha ez bekövetkezik, akkor erre legyen valamiféle olyan megoldásom, ami úgymond saját magamról gondoskodtam. És nem azoknak kell majd magukról gondoskodni, vagy rólam is bizonyos tekintetben, ugye itt temetési biztosításokra sok mindenről szoktak beszélni, amit egyébként én magam is meg tudnék tenni, és már időben el tudnék kezdeni.
De amikor dolgozunk, akkor szinte közhelyszerűen beszélünk arról, hogy az a nyugdíj, amit mi, amikor nyugdíjasok leszünk, hogy az mire lesz elég? Semmire. Ebből, ezt mindenki tudja, akkor ebből az következik, hogy mindenkinek kell lennie nyugdíjbiztosításának. Mm.
Van nyugdíjpénztárnak, vagy nyugdíjcélú megtakarításnak. Tehát bármi olyannak, ami oda helyezi a tényleg megvalósítható, élhető nagyságrendet, amikor ugye nyugdíjasok leszünk. És most ez mikor kezd el ezzel az ember gondolkozni, ugye mindenki ismeri a kamatos kamat logikáját, nyilván aki ezzel foglalkozik, és mindenki tudja, hogyha 25 évesen kezdem el, sokkal kevesebbet kell idézőjelbe elraknom, mintha majd 45 éves korban. Ehhez képest ugye Magyarországon a nyugdíjbiztosításokat 42 éves korú átlaggal kötik meg, tehát ugye marad egy ilyen 21 néhány évük, holott egyébként az összeg, amit félre kéne tenni 20-25 éves korba, az valószínűleg a társadalom egy sokkal jelentősebb részének rendelkezésre áll. És nem kezdi el. És hogy azért nem kezdi el, mert bízik majd a jövőbeli állami nyugdíjába, ezt nem hiszem el, sőt, ugye erre fel is szoktak hívni a figyelmet különböző kutatások, hogy egyidejűleg mondja azt a tisztelt állampolgár, hogy hát valószínűleg nem kapok elég nyugdíjat az államtól, és akkor ki fogja megoldani a nyugdíjamat? Hát az állam. Tehát ez egy ilyen furcsa paradoxon.
Kelet-európai állampolgárnak, a magyarnak különösen lehet olyan tapasztalata, hogyha nagy bajba kerül, akkor az állam azért mögé lép. Devizahitelektől kezdve számtalan ilyet lehet csinálni.
Lehet ilyen, csak ugye boldog világban, amikor ugye kevesebb eltartott jutott több eltartóra, ugye akkor azért matematikailag ez könnyebben le volt vezethető, hogy hát nem olyan sok a nyugdíjas, azt a kevés nyugdíjast majd valami, nem tudom, extra adóval az egyébként keresőkön majd valahogy be lehet hozni. De ezt ma azért mindenki érzi, hogy egyébként ezek az arányok nagyon elborultak. Tehát ma már abban hinni, hogy valamilyen korlátlan zsebbe valamilyen módon belenyúl az állam, és egyébként kimenti úgymond a jövő nyugdíjasait, ebben nagyon kevesen hisznek. Tehát nagyon kevesen tudják azt levezetni, hogy ez egyébként így fog történni. Ennek ellenére azt a lépést, amely ahhoz kellene, hogy na jó, de akkor öngondoskodás jelleggel kezdjek el valamit, ezt a lépést nem teszik meg, vagy nem hozzák meg. És egyébként, hogy ez azért van-e, mert tényleg, ahogy mondtam, az elmúlt 20-30 év az sokkal inkább szólt arról, hogy akkor legyen fogyasztás, meg szerezzünk meg olyan javakat, amiket azt megelőző 40-50 évben nem tudtunk megszerezni. Nyilván ez is szerepet játszik. És lehet, hogyha 10 év múlva beszélgetnénk itt, akkor hirtelen valami nagyon nagy változást látnánk, és akkor egyszer csak mindenki átfordulna már egy ilyen kiegyensúlyozottabb megközelítésbe. De az biztos, hogy ma még nagyon föl kell hívni arra az emberek figyelmét, korosztálytól függetlenül, hogy egyébként ezzel kapcsolatban nekik tennivalójuk lenne.
Például az ön minisztériuma, ahol ön miniszteri biztos, arra is felhívja a figyelmet, hogy fogyasszunk. De most a fogyasztás meg az öngondoskodás, az nem ellentétes irányú tevékenység?
Szerintem más idődimenzió dolgokról beszélünk. Tehát én azt gondolom, hogy amiről a mostanság az NGN-ben szó van, az, hogy a gazdasági növekedés beindításához egy nagyobb arányú fogyasztásra van szükség. És egyébként ezek nyilvánvalóan negyed évekbe, meg fél évekbe mérhetőek.
Mert ez működik is, amikor adó visszatérítés van, az pikpak.
De amikor én öngondoskodásnak a fontosságáról beszélek, akkor arról beszélek, hogy az elkövetkező 3-5 évben egy 25 évesnek azt kéne mondani, hogy megnyom a saját gombomat. És a saját gombom azonnantól kezdve 30 évig fog ketyegni, és 30 évig fogom azt a fajta elköteleződést fölmutatni, ami ahhoz kell majd, hogy egyébként nyugdíjas koromban értékelhető állapotba kerüljek. És az értékelhetőséget külön kihangsúlyozom, mert nem olyan régen valaki, sajnos már nem emlékszem a nevére, egy nagyon jó példán keresztül bemutatta azt, hogy ma azt gondoljuk, hogy hátradőlhetünk, mert van 1 millió önkéntes nyugdíjpénztári tagunk. Ebből 600 000 fizet. De amikor valaki levezeti, hogy egy átlagos önkéntes pénztári tagnak 2 millió forintja van, és valaki levezeti, hogy a 2 millió forint egy átlagosan 62 évesen nyugdíjba menő hölgy esetében, aki még várhatóan ér 20 évet, mennyi havi összeget jelent, akkor mindenki elszörnyedhet, hogy ez nem több, mint 20 000 forint. Tehát ma még azok is, akik egyébként megvannak arról győződve, hogy tettek magukért valamit, valójában annyit tettek, hogy átlagosan 20 000 forintjuk lesz havonta, majd amikor elmennek nyugdíjba 20 év múlva. Tehát ezek olyan szintű, hogy mondjam, anomáliák ma az ezzel kapcsolatos gondolkodásba, amin biztos, hogy valamikor lesz egy ezzel ellentétes végiggondoltság, aminek eredményeképpen nyilvánvalóan az embereknek hozzák a szükséges döntéseket.
Hogy kell azt kiszámolni, hogy mikortól a jövedelmem mekkora hányadát fordítsam öngondoskodásra, hogy nyugdíjas éveim után is a jelenlegi életszínvonalamhoz közel tudjak élni?
Leegyszerűsítem a dolgot. Az, hogy hogyan kell kiszámolni, ma 10 másodperces Google kereséssel valószínűleg találunk legalább 15 különböző kalkulátort, ami ezt nem kiszámolja. Az igazi kérdés, hogy kell rávenni az embereket, hogy ezt a 10 másodperces Google keresést elindítsák. Mert az eszköz az ott van. Tehát az eszköz korábbi kérdésére visszautalva, hogy egyébként most akkor én a nyeszt, az önkéntes pénztárat, a nyugdíjbiztosítást, a nem tudom, a hossztávú befalak megtakarítási programot, a 30 éves magyar állampapírt választom, ez mind ott van. Ott vannak a kalkulátorok, hogy mennyit kéne félretennem. Az a kérdés, hogy a kapcsoló, a 0-1-es kapcsoló, hogy akkor jó, ezt kezdjük el, és nem ettől nem fog a fogyasztás megugrani az elkövetkező negyed években, hogy nem tudom, egy generáció elkezd pár 10 000 forintot félretenni, és egyébként ezt következetesen csinálja. Az a kérdés, hogy mi kell ahhoz, hogy ez bekapcsolódjon.
Félelem kell hozzá? Ijeszgetés? Egy állam az nem nagyon ijeszgetheti a polgárait.
Félelem az, tehát az, hogy mivel lehet figyelmet generálni, nyilvánvalóan, ugye én dolgoztam nagy magyar életbiztosító vezérigazgatójaként. És pontosan tudom, hogy azok a tanácsadók, akik egyébként leülnek az ügyfelekkel, azok valójában milyen olyan egyébként mondatokat tudnak használni, ami egyébként ahhoz kell, hogy ez a figyelem ez generálódjon. És ebben nyilván benne van az is, hogy ugye kamatos kamathatás, ha kellően keveset, ám de következetesen nagyon hosszú ideig, akkor annak mi a vége, és benne van az is, hogy egyébként igenis be kell tudni azonosítani azokat a helyzeteket, amik velünk is előfordulhatnak, és amire egyébként, ha nem teszünk semmit, akkor nyilvánvalóan egy negatív kimenetel lesz a válasz.
Az önkéntes pénztárak befektetési politikáját azt lehet és érdemes az ügyfél számára átláthatóbbá tenni? Ugye ott van, hogy mondjuk kiegyensúlyozott portfólió, növekedési portfólió. Van-e dolgom azzal, hogy ezt pontosan mibe teszik?
Hát szerintem ma már ugye több mint 30 éves rendszerről beszélünk, az egy aránylag kifinomult műfaj, hogy akik ott vannak, azok számára szerintem már érthető az, hogy akkor ők most fiatalabbak, nagyobb kockázatot vállalhatnak, idősebbek kisebbet vállaljanak, és ezt valamelyik portfólió, ugye tudok olyan példákat is mondani, ahol már ugye bizonyos dolgokkal emocionálisan lehet, zöld átállással, egyebekkel azonosulni, ugye ez is fontos. De ez továbbra is, ugye 1 millió pénztártakból 600 000 az, aki aktívan fizet. És ez a 600 000, ez a 4,5 millió aktív foglalkoztatottnak a 10%. Tehát magyarul 10 emberből 8 az ezzel a dilemmával
nem találkozik.
Tehát, és azt szoktam mondani, hogy persze, biztos, hogy lehetne ezt is tovább csiszolni. És egyébként mondok egy számot, 4500-nál többen értenék meg, hogy egyébként ez miért lesz számukra jó. De az igazi kérdés az nem ez, hanem a 600 000-ből hogy lesz 1,6 millió vagy 2,6 millió, akik egyébként utána ezzel napi szinten foglalkoznak. És az a baj, hogy önkéntesről beszélünk most, de oda tehetnénk a nyugdíjbiztosításokat. Ott sincsenek többen, mint nem tudom, 500 ezeren. És valószínűleg kettő között elég nagy az átfedés, akinek van ugye önkéntes pénztáruk is, és van nyugdíjbiztosításuk is. Nem. A nyesz kevesebb, mint 100 ezer.
Ez a nyugdíj elődakarékosság számol.
Tehát ott is gyakorlatilag valószínűleg van átfedés. Tehát én azt gondolom, hogy ma Magyarországon biztosan nem több, mint 1 millió ember az, aki egyébként valamilyen módon hosszú távon öngondoskodik a nyugdíja érdekében.
Nem lehet a munkáltató felől megfogni a dolgot, mert akkor én nem kapom készhez, nyilván megegyezik a munkáltató velem, hanem ő kedvezményt kap, én is kedvezményt kapok, és a fizetésem egy része automatikusan erőtakarékosságban megy.
Ugye érdekes, hogy a kedvezmény szót használja, mert ugye nyilván mindenki egyből az adókedvezményre asszociál. Én azt gondolom, hogy az adókedvezmény az mindig segíti az eladhatóságot, de amikor a munkáltatókról beszélünk, akkor tényleg, hogyha kicsit hátrébb lépünk, és elfogadjuk azt a tézist, ami elég sokszor elhangzik mostanában, hogy egyre nehezebb jó munkavállalókat találni Magyarországon, és az valamilyen módon ugye a hosszú távú növekedésnek is a gátja, hogy a jó munkavállaló az nálam dolgozzon, lojális legyen hozzám, elégedett legyen, és egyébként nyilvánvalóan hosszú távon teremtsen értéket.
Ilyen a teljes foglalkoztatottság.
És most, hogy ez pontosan milyennek az ideális arányszám, abban semmiképp sem mennék bele, mert nem vagyok makroközgazdász, de azt azért merem állítani, hogy valahol egy munkáltatónak az érdeke lenne, hogy az ő munkavállalója az nála akarjon hosszú távon dolgozni, ugye nem kell újra képezni, nem kell újra fölvenni, és mondhatnám, és mindezt egészségesen tegye meg. Tehát nem vagyunk Japán, tehát én nem gondolom azt, hogy el fogunk oda jutni, hogy az első munkahelyemről megyek nyugdíjba. De az biztos, hogy ezekből a kultúrákból is azt ide lehet venni, hogy az ottani munkáltatók valószínűleg minden olyan dolgot végig gondoltak, ami egyébként ahhoz kell, hogy a munkavállalóik a lehető legtöbb időt töltsék velük. És egyébként, hogy visszajövünk Európába, azért a nagy iparvállalatoknál, különösen németeknél, ott nagyon jellemző egy ilyen hosszú távú érdekeltségi láb, ami egyébként, hogy most éppen nyugdíjmegoldásnak nevezzük, vagy egészségmegoldásnak, de mindenki azt szolgálja, hogy aki ott dolgozik, az hosszú távon akarjon ott maradni annál a cégnél, és egy kiszámítható, stabil része legyen annak a működésnek, ami nyilvánvalóan a munkáltató és a munkavállaló viszonyrendszerében.
Jó, de egy ilyet, egy kis és középvállalat, egy korlátolt felelősségű társaság megengedhet magának. Azt értem, hogy egy nagy állami cég megcsinálhatja, hogy saját nyugdíjpénztári hozzájárulás legyen, amit nem a munkavállaló fizetéséből csippent le, hanem ő adja.
Nyilvánvalóan ma is vannak olyan vállalati bázisú nyugdíjpénztárak, amik lehet rajta vitatkozni, nagyok vagy kicsik. Tehát ugye valaki fölüti a...
Vasút, ilyenek.
Igen, tehát ma is vannak ilyenek, amik nem biztos, hogy egyértelműen beazonosított, hogy csak egy nagyon speciális felső szegmenshez, vagy egy nagyon speciális részágazathoz kötődnek. Tehát ebben van egy nyilván egy munkáltató szemlélet. Az ön által feltett kérdés, hogy a KKV-k esetében ez hogyan valósulhat meg, ugye... Elmúlt egy-két éve sokat cikkeztek a lengyel rendszerről, mert frissen indult egy lengyel foglalkoztatói rendszer. Ott is azért az volt a logika, hogy folyamatosan nagy cégekkel kezdték, aztán ment tovább a közepes cégekhez és a kisebbekhez. Tehát nyilvánvalóan, hogyha kialakul egyfajta ilyen tudatosság, akkor a végén a kisebb cégek is jobban látják annak az értékét, hogy ezen keresztül meg tudnak valakit szólítani, és bele tudják tenni a saját értelemszerűen hossztávra optimizál modelljükbe. De én azt gondolom, hogy ezekkel nem a legkisebbeket szabad rögtön az elején megszólítani, de valószínűleg abban a fajta tanulási görbében, ami szükséges részekén, hogy lenne, előbb-utóbb el kell, hogy hozzájuk is érjen az üzenet.
Az egészségpénztárak ugye, az nem javul. Ezen az ember azt látja, hogy nő a várólista, automatikusan azt gondolja, hogy itt az idő, hogy egészségpénztári tag legyek, mert akkor hamarabb be fogok jutni a magánszolgáltatóba.
És ez történik is. Tehát, hogyha annak ellenére, és ez megint egyébként egy kis rövid hossztáv dilemmája, hogy ugye bár mindenki vallja, hogy szükség lenne hossztávon valami nyugdíj megoldásra, de nagyon messze van, kevésbé teszek érte. Mindenki tudja, hogy egészség kapcsán is szüksége van valamilyen megoldásra, ott viszont, mivel az a rövidebb távon érzékelhető, ugye azt úgy, hogy mindenki érzi, hogy lehet, hogy jövőre is el kell mennem, nem tudom, bőrgyógyászhoz, hogy maradjunk egy ilyen példánál, ott sokkal könnyebben hajlandók az emberek erre rövidebb távon költeni, és az egészségpénztárak kapcsán inkább tagnövekedés van, és inkább befizetés növekedés van, mint amennyi egyébként a nyugdíj megoldások kapcsán látható. Tehát ilyen szempontból ott a társadalom figyelme előbb irányul rá, és előbb manifesztálódik egy konkrét lépésbe, és nyilván azért, mert az időtáv is más. De ez is egyfajta öngondoskodás. Tehát nyilván az, hogy én elkezdtem azon gondolkozni, hogy el kell majd mennem orvoshoz jó eséllyel az elkövetkező 5 évben is jó néhányszor, tehát akkor arra valamilyen módon tegyek félre, erre kapjak valami fajta állami adókedvezményt, és utána nyilván van azt a megfelelő módon el fogom tudni költeni. Tehát ebbe azt mondanám, hogy ha valamilyen ígéretes jel van, hogy látszik, hogy rövidebb távú dolgokkal könnyebb megszólítani állampolgárokat, hogy gondoskodjanak magukról.
Nem lesz olyan mellékhatása, hogy akkor az állami ellátás előbb-utóbb leépül?
Ettől szerintem nem kell tartani. Tehát ma bár, ugye, ahogy mondtam, szerencsére növekszik az egészségpénztárakba befizetett összeg, ez még mindig ahhoz az összeghez képest, ami egyébként az egész egészségügyet jellemzi Magyarországon, elenyésző. Tehát ez inkább csak egy kis apró indikátor, hogy van figyelem, de valójában azért az egészségpénztári költéseknek jelentős része az még mindig gyógyszervásárlás. Tehát ez még persze egy kedvezményesebb gyógyszervásárlás, de valójában gyógyszervásárlás. Tehát ez még nem arról szól, hogy akkor fölkészítem magamat arra, hogy kellő mennyiségű diagnosztikát, előzetes vizsgálatot egyebet csinálják, hanem jelentős részét azért elköltik gyógyszerre. Aztán persze elmennek orvoshoz is, de azért ez pár 10 milliárd forint, és azért különböző GDP arányos számok vannak, hogy az egészségügyben mekkora pénz van, de hát a pár 10 milliárd sajnos nagyon messze van attól, mint amiről beszélnünk kell.
Az egészségügyben a megelőzésre van biztosítási termék, mert azt súlykolják a fejünkbe folyamatosan, hogy sokkal-sokkal olcsóbb, ha megelőzzük a bajt, mint hogyha orvoshoz járkálunk, amikor már megvan. Erre az ember költene, nem?
Biztos, hogy költene. Vannak is egyik nyilvánvalóan olyan biztosítói csomagok, amelyek bizonyos fajta kifizetés esetén előfeltételül kötik azt, hogy akkor a megfelelő diagnosztikákon végig kell menni. Tehát ez ilyen szempontból elérhető ma is. És ebbe biztos, hogy valami fajta kisebb elmozdulás szintén látszik, tehát a tudatosság az itt is érzékelhető, de sajnos itt is azt kell mondanom, hogy ennek a nagyságrendje az nem összemérhető azzal, amit egyébként ma magyarok saját zsebükből elköltenek magánegészségügyi szolgáltatásokra. Holott ezt egyébként ők költetnek ilyen módon is.
Gépjárműben már van váltási kampány, ingatlanban, lakásban van mostantól váltási kampány. Miben lesz még? Van-e még ilyen terv?
Szerintem az, hogy kampányszerűen valamelyik az hétköznapi életünket befolyásoló termékre még rá lehessen tenni, itt most minden elhangzott, ami egyébként ilyen szempontból releváns. Ha persze a 90%-os kaszkó országa lennénk,
mint ahogy nem vagyunk.
Mint ahogy nem vagyunk ott. Persze ott érdemes lenne ezt végig gondolni, de szerintem a kaszkó kapcsán tényleg annak örülhetnénk, hogyha ha jelentősebb arányban megkötnék, és úgy tűnik, hogy ebbe azért nagyon kicsi az elmozdulás. Tehát ott nem nagyon látom azt, hogy egy kampány az föl tudna arra hívni a figyelmet, hogy nem tudom, a tizenvalány éves autónkra is kössünk.
Nem lehet, hogy öreg az állomány? Mármint az autóállomány lehet, hogy olyan autóra már nem is lehet kaszkót kötni.
És ilyen értelemben, ahogy hallom a statisztikákat olvasgatva, azért ez nem fiatalodik az állomány. Tehát ilyen szempontból valószínűleg nem abba az irányba megyünk. Míg mondjuk, hogy a lakások esetében azért, és persze az új építésű ingatlanoknak az aránya is lehetne egyre nagyobb, de azért ott olyan dologról beszélünk, amit úgy mindenki megél, foglalkoztat, benne van, gyerekei révén benne van, tehát ott magától értetődő volt ezt meglépni. Tehát nem látom azt, hogy most egy következő kampányra kellene készülnünk bármelyik egyébként nyilvánvalóan sokkal kisebb eddigi penetrációval rendelkező termékhez hasonlóan.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kovács Zsolt öngondoskodásért felelős miniszteri biztos volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.